Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit ezúttal is. Ez itt az Örök Élet 12. adása. Ez ugye egy szlovákiai magyar podcast, egy nagyon szabad rádiós műsor, ahol az érdekes vagy az érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélgetünk. És amellett, hogy itt van mellettem, az Sztokár Géza mellett Bala Gábor és Kiács László, van egy negyedik érintett is, aki most a mikrofonnál úgy virtuálisan csatlakozott hozzánk, ő pedig Mrva Marianna. Mariannát azért hívtuk el ebbe a műsorba, mert a múltkor nagyon elszégyeltük magunkat azzal kapcsolatban, hogy az iskolaügyről nem tudtunk kompetensen nyilatkozni, és csak össze-vissza okoskodtunk. És abból indultunk ki, hogy jöjjön már valaki, aki egy fokkal jobban ért a témához, és egy fokkal mélyebb betekintést tud nyújtani abba, hogy igazából ami az iskola ügyet élt, mi a szlovákiai magyar iskolákat és azok sorsát, milyen is valójában a helyzet, mire kell figyelni, mik a fontosabb vagy a kevésbé fontos dolgok. Úgyhogy üdvözöllek is itt téged, Marianna, esetleg tudnál magadról pár mondatot mondani, hogy igazából mivel is foglalkozol, mit csinálsz, merre felé vagy?
Igen, sziasztok! Akkor azzal kezdem, hogy én eredetileg szociológus vagyok, aztán ebben az oktatásügybe úgy belecsöppentem akkor, amikor elkezdtem dolgozni a NUCEM-ban, ami magyarul az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete. Ez nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy ez az intézet van megbízva az Oktatásügyi Minisztérium által azzal, hogy ezeket a szabványosított méréseket végezze, amik közé tartozik elsősorban az érettségi, a 9-esek tesztelése, és a következő évtől kezdődően majd a 5-esek tesztelése is. Ezeken kívül csinál egy csomó más felmérést, kérdőíves és egyéb kutatást, és én itt dolgozom, mint statisztikus és mint szociológus, úgyhogy most nem mint pedagógus fogok tudni nyilatkozni erről a témáról, hanem inkább egy ilyen társadalomtudományi szempontból próbálom megközelíteni, és hát remélem, hogy majd hozzá tudok szólni a témához, vagy válaszolni fogok tudni a kérdéseitekre.
Jancsival, amikor a Féla Jancsi ugye jogászti minőségben itt két adással korábban itt volt, akkor is nagyon szép jövült a műsornak, mert ez úgy nézett ki, hogy a Laci és én azok kérdezgettünk és csodálkoztunk a válaszokon, amik eléggé kompetensek voltak, úgyhogy én nagyon hasonló struktúrát feltételezek most is. Gábor, Laci, köszönjetek be, gondoljátok ti is így a műsor elején.
Ezért tényleg nem csak mi vagyunk megemlítve, sziasztok!
Sziasztok!
És akkor szerintem vágjunk is bele egy kicsit magába az oktatásügybe még egyszer. Egy kicsit problematikus ugye felvenni azt a fonalat, amit korábban egy gyakorlatilag elejtettünk, de talán kezdjük azzal a kérdéssel, és ez egy nagyon általános kérdés, aztán ezt körbe lehet járni, hogy tapasztalatok szerint és az szerint, amikkel találkozunk, igazából mi alapján választanak a szülők iskolát? Hol derül ki, hogy valaki magyar vagy szlovák iskolába megy? Melyik ponton?
Ez egy ilyen nagyon hosszú téma, amiről rengeteget lehetne beszélni, és igazából még egy kicsit elé megyek ennek a kérdésednek, mert amit a múltkori adásban elmondtatok, meg amit gondolom főleg hát így saját tapasztalatból, meg hasonlókból adódott, azok mind nagyon jók voltak, de amikor említettétek például az iskola távolságát, vagy a érvényesülésnek a kérdését, viszont hát a felmérések szerint az iskolaválasztás az itt már egy sokkal másabb dimenzióban dől el. Az pedig inkább a magyarsághoz való viszony, vagy ennek a kérdése. Mert azt mutatják a felméréseink, hogy az iskolaválasztás nagyon nagy mértékben befolyásolja például a család összetétele, ugye, nem mindig magyar-magyar a házastárs, a szülőpár, akinek a gyerekéről dönteni kell, hogy most szlovák iskola vagy magyar iskola, és ez is szerepet játszik, hogyha az egyik szülő szlovák, akkor már könnyebben billen a szlovák iskola felé a mérnöknek a nyelve, vagy hogyha maguk is, a szülők is, ha bár mindkettőjük magyar, de esetleg az egyikőjük, vagy mindkettőjük szlovák iskolát látogatott, vagy azon is múlik, hogy milyen nyelven kommunikálnak otthon. Úgyhogy az, amikor eljön az a pont, hogy dönteni kell, hogy magyar vagy szlovák iskola, ott nem mindig csak maguk az iskolák kerülnek gyakorlatilag mérlegre, hanem vannak ilyen egyéb tényezők, amik talán a tudatalatt is befolyásolják a szülőknek a döntését. És ugye nem tudom, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor esetleg tudok akár konkrét számokat is mondani, amik hát egy 3 évvel ezelőtti a Fórum Intézetben végzett kutatásból származik, hogy arról, hogy gyakorlatilag milyen mértékben ezek a előfelsorolt faktorok, milyen mértékben vannak jelen a döntésnél. Nem tudom, hogy...
Ezt szerintem mindenképp olvast fel, vagy pontosabban mindenképp találkoztas róla, főleg az volna az érdekes, hogy mi az elsődleges szempont, ami a legjobban vezeti ezt a listát.
Hát akkor azzal kezdem, hogy a több felmérés már így régebbiek is, meg ez a 2011-es is azt mondja, hogy nagyjából olyan 87-13 azoknak az aránya, akik magyar, illetve szlovák házastársat választanak maguknak. Tehát mondjuk 100 magyarból 87 magyarhoz megy férjül, feleségül, és 13 az, aki más nemzetiségűhöz, ez túlnyomó mértékben a szlovák, ez a másik nemzetiség. És vannak ilyen, hát ilyen párok, amik alapján így, akkor mondok nektek pár adatot, ami érdekes lehet, hogy például aki magyar házasságban él, tehát mindkét szülő magyar, azok összességében azoknak a 90%-a választ a gyerekének magyar iskolát, és nagyjából ugye 10% a szlovák alapiskolát. Azok, akik vegyes házasságban élnek, azoknak szinte a túlnyomó többsége a szlovák iskolát válaszza, viszont itt jön az a faktor, hogy ők maguk magyar vagy szlovák alapiskolát látogattak-e. Szóval, hogyha magyar valakinek a házastársa, és ő maga magyar iskolát látogatott, akkor nagy mértékben, vagy elég valószínű, hogy a gyerekének is magyart fog választani, mivel hogy a 92%-a ebben a felmérésben megkérdezetteknek azt mondta, hogy a magyar gyerekét magyar iskolába adja, de aki például magyar házastársa van, ha bár, de ő maga szlovák alapiskolát látogatott, azoknak csak a fele adja magyarba a saját gyerekét, és aki vegyes házasságban él, és szlovák alapiskolát látogatott, azoknak pedig már csak a 8%-a adja magyarba a gyerekét. Úgyhogy ezekből adatokból is látszik, ahogy egyre csökken ugye ez a magyarságnak a jelenléte abba a családba, hogy annál inkább, hogy ezek a faktorok nagyon befolyásolják az iskola választást.
Lehetne egy kérdésem? Arra volnék kíváncsi, hogy befolyásolja ezeket a számokat az is, hogy az anya vagy az apa volt magyar nyelvű vagy magyar hátterű?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert igen, befolyásolja, és általában gondolom, hogy kitalálod, hogy abban az irányban, hogyha az anya magyar, akkor nagyobb az esélye annak, hogy a gyerek magyar iskolába megy, mint az, hogyha az apa a magyar nemzetiségű, ugye, hogyha a vegyes házasságokról beszélünk.
És ennek így valahogy a okát is kerestétek, vagy valahogy szerepel, vagy egyszerűen ez csak egy ilyen matematikai kapcsolat, hogy így jött ki?
Az okát? Hát az okát azt olyan mértékben vizsgáltuk, vagy olyan tekintetben vizsgáltuk, hogy megkérdeztünk mindenkit, hogy miért a magyar mellett döntene, vagy döntött, vagy miért a szlovák mellett, és akkor, hát amik a magyar iskola mellett szóltak, azok olyan érvek voltak, hogy főleg azt mondták, hogy mert magyarok vagyunk, vagy mert magyar az anyanyelvünk, úgyhogy elsősorban ilyen a magyarsághoz fűződő viszony az, ami ér volt a magyar iskola mellett, és akik szlovák voltak, azok olyanokat mondtak, hogy hát mert a szlovák iskolában, hogy ott színvonalasabb az oktatás, de volt, aki azt mondta, hogy ez Szlovákiában, igazából ebből volt a legtöbb. Azok közül, akik Szlovákba adták a gyereküket, azoknak a legtöbbje azt mondta, hogy hát mert Szlovákiában élünk. Aztán voltak itt olyan érvek is, hogy hát ugye ez a ominózus, hogy érvényesülni tudjon jobban az életbe, és amit még említettek, ezek a múltkori adásban, az, hogy a szlovák iskola közelebb van, az nagyon elanyagolható, tehát az mondjuk ilyen a gyereküket szlovák iskolába adóknak a 7%-a volt, aki azzal érvelt, hogy a szlovák iskola van közelebb.
És itt valamilyen összehasonlítás van más kisebbségekkel is? Szóval itt csak a magyar iskolákat vizsgáltátok ebből, vagy például vannak valamilyen ruszin iskolák is itt Szlovákiában, hanem is sok, vagy?
Ruszin iskola van egy-kettő, de mondjuk azt nem vizsgáltuk. Tehát ez a kutatás, amiről beszélek, aminek adatait idézem, azt el is akartam mondani még az elején, hogy ez Lampa Zsuzsának a kutatása eredetileg, én csak idézek tőle mindent, amit tudok, ezt tőle tudom, vagy az ő kutatásából, és ez csak magyarokat kérdeztünk meg ebbe a kérdéves felmérésbe. Úgyhogy az, hogy a magyarok ruszin iskolába adnák a gyereküket, az nagyon elhanyagolható, vagy arra gondoltál, hogy a ruszinok szlovákban?
Igen.
Mondjuk erre nem tudok felméréseket mondani, legalábbis nem így hirtelen, de mondjuk a ruszinoknál ez az identitás kérdés egy kicsit úgy más, mint a magyaroknál, tehát.
Ehhez csak annyit, hogy épp a napokban volt arról hír, hogy idén egy diákot sem irattak be, azt hiszem, ruszin anyanyelvű iskolába. Szóval, hogy tényleg egyrészt kevesen vannak, másrészt meg nem úgy alakulnak ott sem a demográfiai mutatók.
Illetve még két kérdés itt eszembe jutott. Egyik az, hogy mivel mondtad, hogy csak család magyarokat kérdeztetek meg, szóval nem tudom, hogy van erről valami felmérés, de hogy létezik-e, legalábbis mérhető mennyiségben előfordul ez az, hogy tényleg két szlovák szülő valami miatt a magyar iskolába adná a gyerekét?
Hát, szerintem ez annyira elhanyagolható, hogy ilyen extrémek a felmérésekben ritkán jelennek meg. Ez a kérdőjéves felmérésnek a hátránya, hogy amikor egy reprezentatív mintán vizsgálunk valamit, akkor az extrémek azért eléggé ritkán jelennek meg, úgyhogy hát szerintem ez nagyon elanyagolható, hogyha van ilyen.
Illetve még ami eszembe jutott, hogy itt mindig az iskoláról volt szó, de iskola előtt azért ott van az óvoda, ahova jár a gyerek, és hogy mennyire predesztinálja, ilyen szép magyar szóval, a magyar óvoda a magyar iskolát, illetve a szlovák óvoda a szlovák iskolát.
Mindenképpen van összefüggés a kettő között. A szlovák óvoda az már nagyon sokszor olyankor el van döntve, hogy olyankor már szlovák iskolába is fogja folytatni a tanulmányait az a gyerek.
Szóval nincs nagy eljárás itt.
Van, de nem jelentős. Úgyhogy én szerintem olyankor az a döntés már megszületik az óvoda választásnál valóban. De az iskola választás az, ami aztán egyrészt az identitás kérdésében, másrészt meg aztán hát ugye a tovább tanulásnál is eléggé egy ilyen erős, meghatározó faktor.
Én még annyit kérdeznék meg, hogy területileg, szóval, hogy most keletről, nyugatról vagy közép-szlovákiáról van-e szó, változnak ezek a mutatók? Úgy gondolom, hogy hatással vannak-e a társadalmi hatások innen erről az oldalról, másik oldalról az ottani kisebbségre? Vagy pedig egyöntetően megjelenik mindenütt ugyanez az arany nagyjából?
Hát nem is azt mondanám, hogy mondjuk, nem tudom, nyugatról keletre haladva, hogy változik, hanem a koncentráltan magyarok által lakott területek, meg aztán a szorványban élő magyarságnál, azért ez meglátszik, hogy hát a szorványban élő magyarságnál azért ez azért ez jobban látszik, hogy a szlovák iskolák dominálnak, vagy hát nem is dominálnak, de ott több, de nem tudok erre pontos számokat mondani most ebből.
Van egyébként egy olyan általános ilyen vélekedés, legalábbis amilyen szlovákiai magyaron vonalon néha elő szokott jönni, hogy sok esetben ezeket a szülőket meg lehetne akár valamilyen módon győzni arról, hogy melyik iskolába írassák a gyereküket. Valamiféle kampányokkal, vagy személyes megkereséssel, vagy más módon. Arról tudsz esetleg, hogy történtek-e hasonló kezdeményezések, vagy egyáltalán, hogy van egyáltalán esély arra, hogy mondjuk egy szülő, aki a gyerekének a beiratásán gondolkodik, az meg-e hallgat másokat egyáltalán, vagy ad-e valakinek a véleményére?
Igen, hát vannak ilyen kampányok minden évben, akár vannak, amik maguk az iskolák szerveznek, ilyen beiratási kampány, biztos láttátok ti is, ilyen videók, meg mindenféle ilyen meggyőző módszerekkel próbálnak hatni a szülőkre. Aztán volt a kerekasztalnak a beiratkozási kampánya, meg hasonlók, és hát itt azt hiányzik, hogy nincs ez a módszertanilag mondva ez a pre-teszt, post-teszt, szóval, hogy nem tudjuk teljesen lemérni, vagy nem mértük le, hogy hányan iratták volna a kampány előtt, és hányan a kampány után. Úgyhogy erről pontos számokat ennélkül nem lehet nagyon mondani, de én bízom benne, hogy van valami hatása, és hogy legalább, hogyha minimum szülőt meg lehet győzni, akkor már talán megérte.
És még itt visszatérve előző dologra óvodákkal kapcsolatban, tényleg akkor nem érné meg jobban már az óvodai beiratás mellett kampányolni?
Mert elgondolkodható, biztos, hogy...
Egyáltalán az óvodák kampányolnak? Én nem is emlékszem óvodai kampányra. Iskolaira igen, óvodaira nem nagyon.
Pontosan ez jutott eszembe nekem is, hogy nem nagyon ugrik be semmi. Marianna, erről tudsz valamit?
Nem hallottam róla. Óvoda kampánya, nem találkoztam.
Pedig nem lehet elég korán kezdeni, ugye, hogy ezt a jó mondatot ide bevágjuk. Még arra volnék kíváncsi, hogy esetleg közrejátszik ilyen anyagi vonzatú kampány, mint különböző magyarországi szervezetek támogatása szlovákiai magyar kisebbség felé, hogy mégpedig az, hogyha magyar iskolába iratja be a gyerekét, akkor valamilyen, nem tudom én, bizonyos összeget, vagy valami tanszercsomagot, stb. Kap.
Hát el tudom képzelni, hogy vannak rétegek, akiknél ez közrejátszik, de megint ugyanazt tudom csak mondani, hogy anélkül, hogy tudod, hogy lemértük volna, hogy előtte és utána, vagy támogatással és támogatás nélkül, akkor ezt így nehéz lemérni ennek a hatását, hogy mekkora, vagy hogy van-e egyáltalán.
Igazából ez a probléma, ez elő szokott jönni akkor, amikor ugye a magyarok és a romáknak a viszonyáról szoktunk beszélni. Ez megint csak egy olyan dolog, amit hát elsősorban valamilyen konkrét eseteken vagy községeken szoktak lemodellezni, de amikor ugye arról van szó, hogy a magyar szülők azok félnek abba az iskolába iratni a gyereküket, ami igazából tele van romákkal, és helyette inkább beiratják szlovák iskolába. Vagy hallottam már ellentétes példát is, hát ezek inkább csak ilyen pletykák, vagy ilyen sztorik, hogy kimondottan a szlovák szülőknek is azért válhatott vonzóvá a magyar iskola, mert egy csomó roma járta magába a szlovák iskolába. Nem tudom, hogy ez mennyire kimutatható jelenség, vagy hogy ezt lehet-e valamilyen módon számosítani.
Én erről azt gondolom, meg amiről előbb beszéltem, az a magyarság tudat, meg magyar identitásnak a kérdése, ott azért hat. Hogyha valaki eldönti, hogy magyarba akarja iratni a gyerekét, azért mert magyarok vagyunk, vagy mert magyar az anyanyelvünk, akkor megkeresi a következő magyar iskolát. Hogyha tudod, hogyha azért nem akarja valamelyik beiratni, mert ott túl sok a roma, akkor keres egy másik iskolát, ahol nincs túl sok roma. És azt gondolom, hogyha valakit az riaszt el, vagy az győz meg, hogy vannak-e romák, nincsenek-e romák, az már ott nagyon kérdéses, hogy mennyire van meggyőződve a saját döntésének a helyességéről. Mert mondom, hogy tényleg az a jellemző, hogy aki magyarba iratja, az igazából gondolkodás nélkül iratja oda, és nem tesz mérlegre olyan dolgokat, hogy milyen messze van az az iskola, vagy hogy vannak-e ott romák és hasonlók. Én úgy látom, a felmérésekből látom úgy, hogy itt tényleg az identitás kérdése az az, ami a legnagyobb mértékben közrejátszik a iskola választásnál. Meg egyébként ti is emlegettétek múltkor, meg tényleg nagyon sokszor előkerül a közbeszédbe ez a érvényesülésnek a kérdése. És ez azért nagyon érdekes, mert azt mondjuk, hogy nem fog tudni érvényesülni a magyar iskolába, vagy a szlovákba jobban tud majd érvényesülni, akkor igazából úgy soha senki nem fogalmazza meg, hogy mi az, hogy érvényesülni. Hogy mit értünk az alatt, hogy érvényesülni. És akkor be a felmérésben, amiről előbb beszéltem, akkor így Lampa Zsuzsa megpróbálta valamennyire ezt így mérni, ezt az érvényesülést, és akkor voltak itt ilyen faktorok, hogy például a megszerzett iskolázottság, az a végzettség, aztán olyan faktorok is, mint hogy az elégedettség a különböző szituációkkal, vagy a különböző helyzetekkel, úgy mint valakinek a családi helyzete, az anyagi helyzete, az emberi kapcsolatai, akár az emberek közötti tekintélye, vagy a szakmájában való sikeressége, és akkor itt mindenhol az mutatkozott, hogy az, hogy valaki magyar iskolába járt, vagy szlovák iskolába, az egyáltalán nem meghatározó faktor. Sőt, például felsőfokú végzettségűek között több az olyan, aki magyar iskolába járt, mint olyan, aki szlovák iskolába járt. Vagy a családi életben való sikeresség, vagy a családi élettel való elégedettségbe is az mutatkozik, hogy nincsenek különbségek az szerint, hogy valaki szlovákba járt, vagy magyarba. Ugyanez a szakmaválasztás sikeressége, ugyanez a emberek közötti tekintélye, és még sorolhatnám azt a többi területet. Úgyhogy ez nagyon nem megalapozott, és igazából ilyen soha nem konkretizált dolog, hogy amikor arról beszélünk, hogy az érvényesülés a szlovák vagy a magyar iskolával.
Szóval ez amúgy érdekes, amit mondasz, mert hogyha jól értelmezem, amit elhangzott, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor az érvényesülésről beszélünk, akkor valójában már megint csak az identitást oldjuk azt, hogy valakinek mennyire fontos a szlovák iskola, és mennyire nem fontos éppen a magyar, miközben azt nem számlázzák ki, hogy ez mit értenek ez alatt?
Igen, azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen ismételt frázis, az, hogy érvényesülés, hogy sokszor valaki bele se gondol, hogy igazából mit ért ez alatt, vagy milyen területen szeretné, hogyha a gyereke érvényesüljön. Mert az, aki szlovákba iratja, az sokszor már eldönti, hogy nem akarja azt, hogy vagy neki nem fontos az, hogy a gyereke magyarként érvényesüljön, hanem azzal is teljesen rendben van, hogyha a gyereke szlovákként érvényesül. Tehát ezzel már így, ha tudattalanul is, de valaki kimondja, hogy a magyarság az nem egy döntő faktor.
Szerintem ezek, akik így erre hivatkoznak, inkább olyan logika alapján is indulhatnak el, hogy magyar iskolában nem tanul meg a gyerek jól szlovákul, ha nem tud jól szlovákul, akkor nem kap jó munkát Szlovákiába, tehát nem lesz sikeres. És ez így logikusan hangzik, még akkor is, hogyha már rögtön az első lépés nem igaz belőle, de könnyen lehet, hogy ezzel függ össze, nem?
Ez jó kérdés, ez nem feltétlen Lehet ez így, illetve hogyha igen, akkor már megint csak ugye az identitáshoz van köze. De hogyha jól értettem, Marianna, például, amit korábban mondtál, akkor éppen az a helyzet, hogy akik magyar iskolába járnak, és magyar nemzetiségűek, azok például az átlagos végzettségük terén vagy nincs különbség, vagy lehet, hogy még egy fokkal, egy hajszállal jobban is teljesítenek.
Igen, tehát ez a szlovák tudás, mondjuk, jó, az megcáfolhatatlan, hogyha valaki 12 évig szlovákul tanul, hogyha mondjuk összeadjuk, sőt 13, hogyha a 9 osztály, meg mondjuk a 4 osztályos középiskolát is ott folytatja, hogyha mondjuk valaki 13 évig szlovákul tanul, akkor a szlovák tudása az biztosabb alapokon fog állni, mint hogyha valaki 13 évig magyarul tanul. Viszont ez a szlovák tudásnak a hatása, vagy a mint befolyásoló tényező úgy tűnik az adatok alapján, hogy aztán már elveszik. Szóval, hogy nem ettől fog függni az, hogy valaki esetleg elvégzi-e az egyetemet, vagy a főiskolát utána, vagy hogy milyen pozícióba fog dolgozni, vagy hogy mennyire lesz elégedett úgy globálva az életével. Úgyhogy habár talán logikusnak hangzik, de a realitás az mégse ezt támasztja alá, hogy aki szlovákba jár, az jobban érvényesül, vagy hogy sikeresebb lesz bármilyen területen, mint az, aki magyar gyerekként magyar iskolát végzett el.
Még annyira volnék kíváncsi, hogy lehet, hogy elhangzott, lehet, hogy nem volt egyértelmű számomra, hogy ez elhangzott, miszerint a szülők végzettsége befolyásolja a gyerek későbbi sorsát ilyen szinten.
Hogy a szülő milyen bejárt?
Így van. Nem. Pontosan az, hogy attól most, hogy egyetemi végzettsége rendelkezik-e a vegyes családba kerülő fél, egyike másika, befolyásolja azt, hogy mondjuk erősebb a magyar identitás tudat.
Aha, tehát hogy úgy értett, hogy identitást az köthet-e valahogy a műveltséghez, tehát hogy jobban megtartják a magyarságokat, akik egyetemet végzettek, vagy ilyesmi?
Így van, köszönöm.
Nem tudom fejből, de azt hiszem, hogy nem, hogy ez nem köthető így ehhez. Legalábbis ilyen egyértelműen biztos, hogy nem.
Igazából csak annak kapcsán jutott eszembe, hogy esetleg valakiben még tovább erősödik az identitás tudat azáltal, hogy magyar egyetemet végzett.
Magyarként például elvégzett egy iskolát, értem.
És itt egyébként a nyelvekkel kapcsolatban itt van még egy ilyen urban legend, ami itt szokott szállingozni magában a társadalomban. És ez nem tudom, hogy ez van-e valamilyen módon számosítva, ezek pedig pontosan azok a tanulmányi eredmények, vagy az a sok, ami a gyerekeket éri, mikor ugye anyanyelvüktől eltérő nyelven kell nekik elkezdeniük tanulni. Mert van itt egy általános nézet, ami szerint igenis ez kihat az eredményekre, és kihat valamilyen módon az érvényesülésre is, hogyha valaki mondjuk valakit beledobnak a mély vízbe, és akár az óvodában, akár az alapiskolában elkezdi szlovákul látogatni a tantárgyakat, nem nagyon érti, hogy miről van szó, és egyszer elmarad a fejlődésben. Aztán lehet, hogy csak saját munkat vigasztaljuk ezzel.
Ez nagyon érdekes lenne tudni, hogy ez hogy van, csak hát ebben van egy ilyen dolog, hogy ugye, hogyha már arról beszélünk, hogy az iskolában melyik diák mennyire sikeres, akkor ott azért már a kutatásoknak egy ilyen másik térfelére evezünk, és ezek már az ilyen valami objektíven mért tudásszint, vagy elért eredmények, aminél, hát mondjuk a NUC-em, ugye, ahol dolgozom, akkor az ezt csinálja többek között, hogy méri az alapiskolások, meg a középiskolásoknak a tudásszintjét. Csak hát ezeknél a teszteknél ott már nem lehet rákérdezni arra, hogy ki milyen nemzetiségű, esetleg arra, hogy ki milyen család.
Halló?
Úgyhogy ez a indítatni, de nem hallottam még róla, hogy lett volna erre valami ilyen felmérés.
Ez pedig érdekes lehet tudni, de ezek szerint ezt nem nagyon, nem nagyon derítették ki, mert ez, nem tudom, mennyire van nektek egyébként az az érzésetek, de nekem határozottan az az érzésem a különféle iskola választási kampányok kapcsán, ami évről meg évre visszajön, hogy van itt pár ilyen pletyka meg legenda, amik ilyen megcáfolhatatlan tényként tudott sorakoznak a társadalomban. Anyanyelven tanulni ugye jó, vagy a szlovák boldogulás, ez szintén amit már érintettünk, és ahogy ezekhez meg ezekhez a panelekhez térünk mindig vissza, miközben a vonatkozó tudományos kutatások azok vagy nem léteznek, vagy hogyha léteznek, mint ez a Lampedusa-féle kutatás, akkor igazából kicsit el vannak ásva.
Igen, ez érdekes, hogy mi lenne akkor, hogyha ezek a kampányok azzal érvelnének, hogy hát itt a statisztika, meg itt vannak az adatok, amikkel letámasztják azt, amit mi mondunk, hogy nem érvényesül valaki jobban, hogyha szlovákba jár, és kevésbé, hogyha magyarba. Vannak ilyen nézetek, hogy az emberek igazából azért nem döntenek objektív adatok alapján, mert mondjuk nem is ismerik őket. Hát nem tudom, érdekes lenne kipróbálni, meg lemérni ennek a hatását tényleg.
Én még annyit akartam megegyezni, hogy miközben itt erről beszélgettünk, hogy a gyerekre milyen hatással van aztán ez a sok, hogy hirtelen nem az anyanyelvén tanul. Igazából csak annyit egyeznék meg, hogy saját tapasztalat is pár a családomban történt eset kapcsán, de máshonnan is ugye ezt visszahallottam, hogy egy idő után aztán az illető, az a kisdiák, aki bekerül egy ilyen számára addig idegen közegbe, és egy idegen nyelven, vagy pontosabban szlovák nyelven kell aztán mutatkoznia, illetve bizonyítania. Nagyon-nagyon felerősödik aztán a nemzetvesztés, szóval ez az erózió, mivel hogy be kell mutatnia, hogy szlovák a többieknél, mivel hogy magyar szülőkkel rendelkezik, szóval hogy még jobban felerősödik aztán, szinte gyűlöletbe is átcsaphat a magyarság irányába ez a dolog. Nem tudom, erről tapasztalatotok, hallottatok-e már hasonlót, így van-e, vagy az is csak egy urban legend, és végül is az én családomban, ez most épp csak összejött.
Ez nagyon jó, amit mondasz, ezt teljesen alátámasztják a felmérések, hogy az iskolaválasztás az a nemzetváltásnál ott nagyon nagy szerepet játszik. Főleg, hogyha még tovább megyünk a következő generációkra, ugye itt aztán már kumulálódik az, amit előbb mondtam, hogy ha valaki maga is szlovák iskolába járt magyarként, akkor sokkal nagyobb lesz ennek az esélye, hogy a saját gyerekét is szlovákba adja már, és így tovább. Úgyhogy ha nem is abban a generációban, de a következőben már biztos, hogy nagyon nagy mértékben megmutatkozik ez az asszimiláció, vagy ez a nemzetváltás.
Még annyit kérdeznék, hogy történtek-e párhuzamos kutatásokkal például az erdélyi magyarság körében? Tegyük fel, hogy hasonló okok jelennek-e ott meg, ugyanilyen szintű-e a nemzetvesztés tudata, vagy esetleg ott valami más tényezők játszanak közben?
Vannak ilyen kutatások, vagy voltak. Hát most pontosan nem tudok belőle idézni, túl sok adatot akartok itt most tőlem hirtelen.
Ez könnyen lehet. Nem is feltétlen adatokra vagyunk kíváncsiak, hanem vannak ugye ezek a személyes összeszedett információmorzsák. Az erdélyi-szlovákiai viszonylata azért lehet esetleg érdekes, mert megint csak egy újabb ilyen tévhit, ami úgy kering az, hogy Szlovákiában hatványozottan gyengébb mondjuk a nemzetudat az erdélyinél, vagy a romániainál, és ez meg romániai magyarnál, és ez megmutatkozik többek között az iskolaválasztásban. Holott szerintem ez egy kétségbe vonható állítás.
Egész biztos, hogy ott is ugyanúgy jelen van a asszimilációnak a problémája, vagy a román iskolának a választása, mint nálunk. Nem hiszem, hogy ez csak minket érint. Az, hogy milyen mértékben van ott meg a szlovákiai magyarokhoz képest, azt mondjuk nem tudom így számukat.
Itt kicsit áttérnék még a kisiskoláknak az esetére. Ez nem, mindig egy bizonyos időközönként fel szokott merülni, nemrég is előjött, hogy megszűnnek a kisiskolák, és hogy ez mennyire rossz a magyarság szemszögéből, mert pont rengeteg magyar kisiskola is megszűnne, és ezért a gyerekek valószínűleg a környékről szlovák iskolába járnának. És hogy ebbe az irányba létezik-e valamilyen felmérés, ami ezt alátámasztja, vagy esetleg pont, hogy nem támasztja alá. Vagy bármi ezzel kapcsolatban, és ha már a kisiskolákról van szó, még itt eszembe jutott, hogy jó volna esetleg megnézni, hogy ezek mennyire eredményes iskolák. Tehát tényleg annyira jó dolgok, hogy léteznek, abból a szempontból, hogy képesek ugyanezt az eredményességet hozni, mint a nagyobbak, vagy pedig nem is biztos.
Két dolgot mondok akkor. Először is az, hogy én szociológusként azt gondolom, hogy az iskola az nem egy biznisz, az nem egy üzleti vállalkozás, ami akkor sikeres, hogy, vagy aminek csak az a szerepe, hogy minél több gyerek járjon oda, és ha már nem jár elég sok gyerek oda, és ha már túl sok tanát kell alkalmazni annyi kis gyerekre, ha már túl sok termet kell kifűteni annyi gyerekre, akkor azt inkább érdemesebb becsukni, és inkább azt a pénzt, ami oda menne, az másik iskoláknak a felvirágoztatásába, vagy a javítására fordítani. Azt gondolom, hogy a iskolának nagyon nagy szerepe van egy közösség megtartásában, egy falunak a megtartásában, és abban is, hogy a fiatalok, hogy aztán vándoroljanak el esetleg a lakhelyükről. Mert nagyon sokszor azt látni, hogy azokban a falukban, ahol megszűnik egy iskola, aztán azoknak a gyerekeknek, akik ott nőttek föl, már nincs az a viszonya ahhoz a közösséghez, hiszen egészen kisgyerekkoruk óta egy más településre jártak iskolába, már nincs olyan viszonyuk azokhoz ahhoz a többi gyerekhez, esetleg abból a faluból, és így ez a közösség, amit talán az a kisiskola, hogyha ott megmarad, meg tudott volna tartani, az itt nagyon, nagyon meggyengül, és előbb-utóbb hát így szinte elveszik. Szóval azt gondolom, hogy az iskolának mindenképpen van egy ilyen közösségi szerepe, és nem csak az, hogy éppen túl sok vagy túl kevés gyerek látogatja, nem csak ezt kéne figyelembe venni. A másik dolog, amit kérdezel, az a eredményesség. Ez egy nehéz kérdés egy kicsit, mert hát az eredményességet mindig próbáljuk mérni, meg hát a NUCEM állandóan próbálja mérni, legújabban úgy, hogy hát az Oktatásügyi Minisztérium fokozatosan bevezeti az ötödikesek tesztelését. Idén volt ez a fő próbája ennek a tesztelésnek, és jövőre már élesben megy, jövőre lesz az első folyam, akik már élesben lesznek tesztelve ötödikesként. Az azt jelenti, hogy a három tantárgyból a magyar iskolákba és két tantárgyból a szlovák iskolákba lesz felmérve a tudásuk, és hát ez hozzásegít majd ahhoz, hogy többet tudjunk erről a alsó tagozatról, mert eddig csak ami volt ilyen egész országos tudásszintmérés, ez a 9-eseknek a tesztelése volt, és hát az, hogy 9-ig mi történik, azt addig hát úgy nem tudtuk, vagy nem volt egy olyan köztes időszak, amikor lehetett volna valami képet kapni az iskolának a állapotáról. Viszont azt gondolom, hogy ez még mindig kevés. Szóval, hogy nagyon sokan szeretik a nyilvánosság, a politikusok, a médiákról már nem is beszélve, összeállítani mindenféle listákat, meg főcímlapra tenni azt, hogy ez a legjobb iskola, és ez a legrosszabb iskola. Viszont az, amit tudunk róluk, az még mindig nagyon kevés. Hogyha mondjuk három tantárgyból, ugye mondjuk magyar-szlovák matekból teszteljük őket, akkor az még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy mi valóban összehasonlíthassuk az iskolákat, és megmondhassuk azt, hogy ez jobb, mint a másik. Az egyéb tényezőkről már nem is beszélve.
Itt egy nagyon gyors kérdés ezek a kis iskolákhoz még. Lehet, hogy így most elég butának fog hangzani, de tényleg nem tudom, hogy léteznek még összevont osztályos kisiskolák? Mert valamikor régen, mikor én még általános iskolába jártam, akkor volt így, azt hiszem, hogy első két évfolyam egy osztályba üldögélt. Hát az már volt egy ideje.
Én úgy tudom, hogy léteznek, de nem vagyok benne biztos tényleg, tehát azt hiszem, hogy léteznek. Ez valahogy, ezt úgy nem tudom, hogy erre valaha rákérdeztünk-e a nócámba.
Ez csak így kíváncsiságból eszembe jutott.
És ha már az iskola?
Hát nagyon sok kis iskola van még mindig, ahol csak első négy osztály van, és aztán ötödikben más iskolába mennek. Ezért is sok a panasz a ötödikesek tesztelésére, hogy nagyon sok iskolában a szülők vagy a nyilvánosság úgy veszi, hogy a ötödikesek tesztelésének az eredménye az annak az adott iskolának a felmérése is valamilyen szinten, viszont oda egy csomó kisebb faluból jön a sok gyerek, és igazából még meg sem elegettek, amikor már tesztelik őket, de mondjuk ennek nagyon praktikus oka van, hogy nem mindegy, hogy hány iskolába kell szállítani a feladatlapokat, meg az egész logisztikát megoldani, úgyhogy az ötödikesek tesztelés, ez inkább a negyedikeseké, de az ötödikeseken végezzük.
Mondtad, hogy most volt ilyen próbatesztelés, ez mennyire különbözik a jövőre végrehajtandó teljes körű tesztelést, hogy kevesebb iskolába csináljátok, vagy...
Persze, egyrészt kevesebb iskolában volt, meg ez arról szólt, hogy ki legyenek próbálva, vagy hogy eleve a diákok, meg az iskolák megismerkedjenek a teszteléssel, mint olyannal, hogy ki legyen próbálva az egész rendszer. Szóval az összes tesztelés, amit a NOCEN végez, az mindig ki van előtte próbálva több évfolyamban. Tehát most volt, ezt mondtam, hogy ez az ilyen fő próba, de már korábban is voltak mérések ilyen reprezentatív mintáján az iskoláknak, úgyhogy ez soha nem úgy kezdődik, hogy elhatározzuk, hogy na, jövőre, és akkor mindenféle előmunkálatok nélkül belevágunk. Úgyhogy hát meg ilyenkor azért úgy a feladatnak, a feladatlapoknak a szerzői azért így felmérik azt is, hogy vajon milyen szinten vannak azok az iskolák, azok a diákok, ami a tudásukat érinti, úgyhogy ennek nagyon sok szerepe van, nagyon sok tényleg hasznos szerepe, hogy így van ilyen egy pár előmérés.
De jól értem, akkor releváns információk csak jövőre lesznek. Szóval ezt még így használni nem lehet ezeket a most megszerzett.
Hát használni, nem is arra voltak, hogy valahogy nagyon lehessen őket használni, ami mondjuk ilyen összehasonlítást, vagy ilyesmit illet. Aki használja őket, azok szerintem a tesztfeladat szerzők, de az egész országos mérés az jövőre lesz, így azt hiszem az első negyed év vége felé.
Ha már megkezdtük azt a témát, hogy kisiskolák és nagyiskolák teljesítő képessége vagy eredményessége, akkor hát kérdezzek rá arra, hogy ugye gyakran, ha van ilyen, akkor mindjárt elválasztja az internetet az információ, hogy sok magyar nyelvű iskola végzett szlovák iskolák előtt, és akkor én visszakanyarodnék szintén egy kicsit erre az oktatásügy minőségére, és arra, hogy a diákoknak milyen képességeik vannak, az, hogy eredményesek-e, és állják-e a sarat a magyar tannyelvű gimnáziumok, középiskolák, alapiskolák a szlovákokkal szemben?
Ez egy jó kérdés, igen. Ez nagyon sokszor elő szokott fordulni, és ebből a nagy versengésből, amire utaltál, ennek van egy ilyen nemzetiségi dimenziója is.
Megjegyem pontosan.
Nem is tudom, hogy először azzal kezdjem el, hogy mennyire nem szeretem az összehasonlításokat, vagy azzal, hogy igen, állják a sarat, mert ezek az összehasonlítgatások, ezek mindig problematikusak, és nekem személy szerint az a kedvencem, amikor így minden évben megjelenik valamelyik újságban az, hogy a magyarok jobbak voltak szlovákban, mint a szlovákok, meg a hasonlók, mert ezek nem mindig összehasonlítható adatok egyáltalán. Például, ha már a szlovákkal kezdtem, akkor a szlovák az egyáltalán. Mondjuk tiszta más tesztet írnak a magyar iskolákban a diákok, mint a szlovák iskolákban a diákok. Ennek ellenére még mindig ott van az a tévhit, hogy ezek egyáltalán bármilyen módon is összehasonlíthatóak. Tényleg nagyon sokszor találkoztam ezzel már interneten, újságokban, hogy összehasonlítják a magyar iskolák szlovákban elért eredményeit, a szlovák iskolák szlovákban elért eredményeivel, úgyhogy ezt szeretném egyből az elején leszögezni, hogy az nem ugyanaz a teszt. Aztán, amit össze lehet hasonlítani, hát az mi? Az esetleg az idegen nyelv, mert még az kötelező, meg amit még elég sokan írnak, az a matek, viszont a matek az választható, úgyhogy abból nem lehet nagyon messze menő következtetéseket levonni. De amit esetleg azt mondanám, hogy összehasonlítható két iskola egymással akkor, hogyha összehasonlítható a diák létszámuk, és ez a diák létszám ez nem nagyon alacsony, mert hát azt képzeljétek el, hogy amikor arról beszélünk, hogy melyik iskola milyen eredményes volt mondjuk az érettségén, vagy a 9-esek tesztelésen, akkor az a tesztben elért százalékos eredménye az az adat, amit összehasonlítunk. Viszont ez a százalékos elért eredmény, ez mi? Ez semmi más, mint az átlag. És az átlag az a statisztikában egy ilyen kétélű fegyver, ugyanis az átlagot egy kis iskolánál mondjuk nagyon be tudják folyásolni az extrémek. Akár a pozitív, akár a negatív extrémek. Képzeljétek el, hogy mondjuk van egy 15 diákos osztálylétszám, ahol mondjuk ketten kim voltak két évig Amerikába, és visszajönnek, és mennek az érettségére. Akkor az a kettő, hogyha megírja mondjuk 90 vagy 100%-osra a tesztet, viszont a többiek csak ilyen 50%-ra írják meg, az a kettő, a többi 13-at azért elég jól fel tudja húzni. Vagy éppen ellenkező eset, hogyha mondjuk van egy pár gyenge az osztályban, akkor ez a 15-öt nagyon le tudja húzni. Úgyhogy ez a baj ezzel a középértékkel, vagy az átlaggal, hogy az extrémek nagyon be tudják folyásolni. Úgyhogy amit össze lehet egymásra hasonlítani, azok tényleg hasonló osztálylétszámmal rendelkező, hasonló diák összetétellel rendelkező iskolák. Ezért mondom ezt a diák összetételt, mert például nem mindegy, hogy az iskola egy olyan területen található, ahol csupa a szociálisan hátrányos helyzetű diák él, és olyan látogatja azt az iskolát, vagy pedig éppen egy elit iskolát akarunk összehasonlítani, ahova már alapból a bekerülő gyerekek sokkal magasabb szinten vannak, mint a másikba. És ha már itt tartunk, akkor megemlítem azt, hogy viszont van egy módszer, amivel valahogy ki lehetne kerülni ezeket a különbségeket, amit már most így elkezdtem mondani, hogy már eleve a bekerülő gyerekek más szinten vannak. Ez pedig a hozzáadott értéknek a mérése, hogy amikor nem azt mérjük, hogy egy iskola mondjuk az érettségén a másikhoz képest milyen eredményeket ért el, hanem azt mérjük, hogy azokkal a diákokkal, akiket felvett oda mondjuk elsőbe, azok az iskola elvégzéséig milyen, mekkora ugrást, mekkora lett a hozzáadott értékük gyakorlatilag. Mire volt képes az iskola, mit tudott az iskola kihozni azokból a diákokból. Úgyhogy ez egy ilyen lehetőség arra, hogy ezeket a hátrányokat így valahogy megpróbáljuk kiküszöbölni. Viszont hát ennek is van hátránya, hogy ez egy statisztikailag nagyon, nagyon komplikált, és nem egy könnyű feladat ezt a hozzáadott értéket mérni. De csak hogy tudjátok, hogy van ilyen, és vannak rá próbálkozások, és biztos, hogy objektívebb, mint mondjuk 2%-ot összehasonlítani.
Ennek örülök nagyon, hogy ezt így fejezted be, mert rendesen végigvezetted az első 5 percben, hogy a te munkádnak miért nincs értelme. Statisztikákkal együtt.
Hát a munkámnak az lenne az értelme, hogy aztán össze tudjuk hasonlítani az iskolákat, akkor szomorú lennék. Remélem, hogy nem az az értelme. Tudod, az értelme lenni, hogy aztán az az iskola megnézi esetleg a saját diákjait, és hogy így elgondolkodik maga fölött, hogy mik azok a területek, amiben még több energiát kéne investálni, és a többi. Szóval inkább azt mondanám, hogy az iskolát tudja előrevinni az, hogyha kapnak egy ilyen visszajelzést, hogy teljesítenek a diákjaik, de az, hogy egymással összehasonlítjuk őket, az egy nagyon veszélyes, és megvan az a veszélye is, hogy aztán rosszul lesz kihasználva az összehasonlítás. Például, hogy ahelyett, hogy a gyenge iskolákat mondjuk megpróbálnánk megerősíteni, esetleg bezárjuk őket, mert hát ez a legrosszabb iskola, és hasonló. Holott sokszor a leggyengébb, vagy a gyengék között lévő iskolákban a tanároknak a legnehezebb a helyzete, és a legtöbb munkát igényel tőlük. Hogyha nem az miatt gyenge egy iskola, mert mondjuk lusták a tanárok, és nem motiváltak a diákok, hanem mondjuk az miatt, mert nagyon problémás eseteik vannak, és mondjuk sokkal többet kell azokkal a diákokkal dolgozni, mint egy elit iskolába. Úgyhogy ezeket is szemügyre kell venni, ezeket a dolgokat, amikor mondjuk összehasonlításról beszélünk, hogy kicsit így árnyaltabb legyen a kép.
És ha így most mondtad, hogy így például a érettségi eredmények szerint se sincs értelme az iskolák összehasonlításának, ha jól értettem, akkor ezek szerint te ellenzed azt a megoldást, hogy már mind logikailag ebből következő, hogy az érettségi legyen már rögtön a felvétel is az egyetemekre. Mert ez szintén így fel szokott merülni bizonyos időközönként, hogy nem lesznek felvételik és érettségi eredmények alapján, most nem tudom épp aktuálisan mi a helyzet. Erről esetleg nincs kedved elmondani a véleményedet?
De hogy is nem. Hát gondoljunk abba bele, hogy miből kötelező az érettségi. Kötelező szlovákból, magyarból, idegen nyelvből, és a leggyakrabban választott tantárgy az a matek, ami írásbeli érettségit illeti. Úgyhogy ezek mind olyan tantárgyak, amit hát mondjuk én csodálkoznék, hogyha például egy technikai beállítottságú főiskola abból indulna ki, hogy végzett valaki a szlovák érettségén. Úgyhogy mindig a szlovákot, vagy hát ugye a magyart, vagy ezeket, vagy az idegen nyelveket hasonlítjuk össze egymással, holott ennek nem biztos, hogy mindig van értelme. Tehát az, hogy aztán egy egyetem hogy dönt, hogy beszámítja ezt, vagy nem, az már az ő dolga, de az, hogy kötelező legyen, az szerintem megkérdőjelezhető.
És most még így akkor szerintem gyorsan térjünk rá az aktuális érettségikre. Ez most nemrég voltak, és megint panaszkodtak rátok a gyerekek, hogy nagyon nehéz kérdéseket raktatok össze, konkrétan a matekról hallottam, hogy én szenvedés volt megoldani, illetve a szlovák érettségi, mármint a szlovák érettségi. És ott is volt sírás, rívás és fogak csikorgatása, meg minden.
Erről én is hallottam, mégpedig egyik tanárnőtől, aki azt mondta, hogy ő maga egy kicsit megilletődött, amikor meglátta a kérdéseket, mert egyrészt úgy érezte, hogy az alatt az idő alatt, amennyi idő rendelkezésre állt a diákoknak, nem volt kellőképpen kihasználható arra, hogy mindent megadjon, és hogy több esetben pedig kétértelmű volt a válasz lehetőség, szóval lehetett ez is, az is.
És most a szlovákot mondod?
Szlovákot. Illetve még ez egy angol-szlovák szakos tanárnő volt, osztályfőnök, akitől hallottam ezeket a dolgokat. És azt is megemlítette, hogy volt egy olyan kérdés, ami tényleg annyira hihetetlenül, hogy is mondjam, csalóka volt a válasz lehetőség, hogy szinte a vers után lévő magyarázatban szerepelt a válasz, szóval a helyes válasz, és közben a szövegben is volt olyan utalás, ami a válaszra serkedhette volna a diákokat, mégpedig az, hogy az a jó válasz, és nem más.
Szóval kicsit ez úgy állítja be ezt a nótszemet, mintha ott ülnétek, és próbálnátok, hogy most hogy megyünk átverni a szegény negyedikeseket, és úgy megfogjuk őket, és biztos nem csinálj meg senki 100%-ra. Hogy is működik ez az egész egyáltalán, hogy készülnek ezek a tesztek, és hogy miért jó az, hogy ilyen nehezek?
Angry Mob, most itt az Angry Mob.
Kicsit megérdem a nótszemet, ha bár az idejérettségiből még nincsenek eredmények, csak a elektronikus részéből vannak valami részeredmények, úgyhogy ezt még nem tudom megmondani, hogy valójában hogy sültek el ezek a tesztek, de amúgy ilyen minden évben van. Volt tavaly is, hogy a német nagyon nehéz volt, azelőtt, hogy a szlovák kétértelmű volt, stb. És ebből nagyon sokszor úgy jön le, mintha a tesztet azt ülne a nutcenbe valaki, aki egy délután megírja, és aztán az lesz az érettségi teszt, de ezt egy egész team írja, szóval egy csoport ember, általában valóban tanárok, vagy régebben tanítottak azok az emberek, és van nekik egy nótszámban, aki irányítja őket, és próbálja őket terelgetni, hogy milyen irányba menjenek el azokkal a kérdésekkel. Viszont azután, hogy megvan ez a teszt, akkor az recenzión megy át, és hogyha jól tudom, akkor ketten is recenzálják, és értékelik, és nézik át. És csak amikor már mindenki egyetértett abba, hogy ez így jó lesz, akkor dől el, hogy ez lesz az érettségi teszt. Azok között, akik recenzálják ezeket a teszteket, ezek általában főiskolai tanárok, vagy hasonló szakemberek a témába, úgyhogy ez tényleg nem úgy van, hogy valaki leül, és akkor egy délután összedobja. A másik dolog pedig, hogy az érettségi tesztnek olyanok kell lennie, ami képes arra, hogy valamilyen módon szétszortírozza, szétossza a diákokat a tudásuk alapján. Olyannak kell lennie az a követelmény az érettségi tesztektől, hogy átlagosan olyan 50%-os eredményük legyen. Tehát, hogy mondjuk országos szinten 50%-ra írják meg a diákok, ami hát ugye egy ilyen eléggé közepes. De ez azt jelenti, hogy kellenek, hogy legyenek ott feladatok a legjobbaknak, amit csak a legjobbak tudnak megoldani, de kellenek, hogy legyenek ott feladatok, amikhez elég a kevesebb tudás, amivel mondjuk akinek négyese volt, az is boldogul vele. Úgyhogy az érettségi feladatnak vagy tesztnek nem az a feladata, hogy mindenki meg tudja oldani, és hogy mondjuk mindenki 80-90%-ot érjen el rajta. Ez teljesen normális, hogy ott vannak nehezebb feladatok, vagy olyanok, amik fölött többet kell gondolkodni, de mindig vannak könnyebbek is, meg közepesek is. És ez eddig, hát, hogy megvédjen még a teszerzőket, eddig általában sikerült is nekik, és én nagyon bízom benne, hogy idén is ilyen 50% körül lesznek ezek az eredmények, és akik most a leghangosabbak, hogy milyen nehéz volt, azok fogják a legjobban megoldani, mert ez így szokott lenni.
Hát, igen, ezek a tesztek nehéz dolgok. Én is megtanultam, hogy mikor rólkodott Mária Terézia.
Szóval akkor így minden évben, hogyha külön belevitek ezt a tesztet, igazából nincs értelme két egymás követő év eredményének összehasonlítására. Vagy így...
Nem. Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez az a másik elég gyakori hiba vagy jelenség, ami előfordul, hogy egymással hasonlítják össze az egyes éveknek az eredményeit, és aztán abból ilyen következtetések születnek, amit aztán lehet olvasni az újságokban, vagy az interneten, hogy
butul a fiatalság.
Igen, butul a fiatalság, vagy éppen okosodik valamiből. Ez szintén nagyon megtévesztő, mert minden évben ugye egyrészt más a teszt, másrészt mások a diákok. Úgyhogy összehasonlítani, hát igazából se a teszteket nem lehet egymással, se pedig a tesztelt populációt, mert valaki tiszta mások írnak tiszta más tesztet. Annyi benne a közös, hogy mind a ketten szlovákból, vagy mind a ketten matekból, vagy angolból, vagy bármiből, úgyhogy ez szintén egy olyan dolog, amivel óvatosan kell bánni.
És akkor még egy kicsit lehet, hogy rátérnék egy még magasabb szinten lévő tesztre, ez a nemzetközi PISA teszt, amit nem tudom, hogy ejtik. Magyarul nem olvastam el a PISA. És na szóval ez egy ilyen nemzetközi, az OECD-nek egy ilyen nemzetközi tesztje, ami valamilyen szempontok szerint pontozzák az tudományokba, meg olvasásba, meg nem tudom, hogy milyen kategóriák vannak az egyes országoknak a diákjait. Ehhez nektek van valami közöttök, vagy ez teljesen...
De van. A Lucában van egy, ez a nemzetközi mérések részlege, akik gyakorlatilag ezzel foglalkoznak, mert hát nem csak a PISA, ami ilyen nemzetközi felmérés, hanem vannak egyebek is, van például a Teams, a Peers, és továbbiak, mind ilyen sokat mondó rövidítés, vagy betűszó. De talán a PISA, igen, az ami a legjobban ismert, talán amiatt is, hogy a legtöbb ország vesz részt benne, hogyha jól tudom, és tényleg mindig nagyon nagy érdeklődés övezi. Mit akartál mondani?
Pont ezt akartam mondani, hogy igazából a PISA az, ami hogy eredmények után rögtön jönnek a médiákba hatalmas szalagcímek, hogy hűltek a diákok, vagy javultak a diákok, és talán ennek van a legnagyobb ilyen média visszhangja. És mennyire lehet komolyan venni ezeket az eredményeket? Tehát tényleg elmondhatjuk, hogy a kínai diákok okosabbak a szlovákiaiaknál, vagy egyáltalán mit jelentenek ezek a számok, hogy próbálnád meg így egyszerűen értelmezni?
Hát akkor azzal kezdem, hogy mondjuk miben más a visszamérés, mint a egyéb NUCEM által készített tesztek. Abban más, hogy a célja az mondjuk az, hogy nem az, hogy mennyire sajátították el a tananyagot azok a diákok, hanem hogy épp, hogy ezt a megszerzett tudást mennyire tudják a gyakorlatba alkalmazni. És mondjuk a három fő téma, amivel foglalkozik, az a szövegértés, az a alkalmazott matematikai műveltség, ugye, tehát hogy nem csak az, hogy valaki ki tud-e számolni egy matek példát, hanem hogy tudja alkalmazni, és aztán az alkalmazott természettudományi műveltség, és hát legutóbbi visszában, ami 2012-ben volt, 65 ország kapcsolódott be. Ebben benne volt a legtöbb EU-s ország, az OECD államai, és még egy csomó más ország, egészen hát ugyanúgy az ázsiai, mint a dél-amerikai kontinensről, vagy Ausztrália is köztük volt, USA is köztük volt, tehát nagyon sokszínű volt azoknak az országoknak a listája, akik bekapcsolódtak, és a PISA-nak nem titkolt szándéka, az, hogy éppen az, hogy összehasonlítsa ezeket a országokat egymással, méghozzá azért, mint ahogy írják az oldalukon is, hogy aztán akár tudjanak egymástól tanulni ezek az egyes országok, szóval, hogy a sikeresektől esetleg át lehessen venni valamiféle módszert arra, hogy hogyan kell sikeressé válni.
És a, mondjuk a szlovák iskolarendszer a többihez képest miben jobb és miben rosszabb nagy általánosságban? Tehát mire mutat rá a PISA a diákok kapcsán?
Hát mondjuk, amit mondasz, hogy a szlovák iskolarendszer a többihez képest, akkor itt jön az egyik nagy probléma a PISA-val, hogy megint csak ez az összehasonlíthatóság, hogy már csak sok EU-s államot is nehéz egymással összehasonlítani, mert teljesen mások a körülmények, az oktatási rendszernek a felépítése, nemhogy még összehasonlítsuk esetleg, nem tudom, Kínával, vagy Kolumbiával, vagy Peruval, vagy Indonéziával, amivel már pedig össze vannak hasonlítva, mert hát általában ami a legjobban felkapott eredmény a PISA-ból, az ez a lista, gyakorlatilag 1-től, hát legutóbb 64-ig, hogy ki volt a legjobb az összes közül, és hol volt Szlovákia, és hol volt a többi ország. Volt is egy ilyen viccelődés a valamelyik ilyen amerikai show műsorban, hogy ez ennek a kapcsán, hogy a matekból Szlovákia és az Egyesült Államok azok egymás után következtek, és akkor viccelődtek vele Amerikába, hogy melyik ez az ország, aki egy ilyen megelőzte őket, és hol is van ez a Szlovákia. De összehasonlítani Amerikát és Szlovákiát, szóval azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy ez elég problémás. Hát még összehasonlítani mondjuk Szlovákiát Kínának a Shanghai részével, ami itt külön van, mert ott több oktatási rendszer van, mondjuk Kína több részre fel van osztva, de és azért mondom Shanghai-t, mert az lett az első. Vagy összehasonlítani Peruval, ami meg lett az utolsó, úgyhogy
igen, annyit kérdeznék, hogy viszont Szlovákián belül ugye összehasonlítás viszont történik, mert volt 2003-ban, 2006-ban, 2009-ben és 2012-ben, és az eredményeket nézve a 2009-estől a 2012-es rettenetesen gyenge lett, szóval, hogy nagyon nagy esés van, hogy ezt le lehetettem érni, hogy ez minek köszönhető, vagy mi történhetett.
Hát, hogy mi történhetett, az egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy ezzel senki nem tudta így nagyon megfogalmazni, mert hát mondjuk, de hogy valami pozitívumot is mondjak, hogy például miért jó a PISA, az, hogy motiválja arra akár a döntéshozókat is, meg ugyanúgy a tanárokat is, hogy azokra a területekre, amikre a PISA fókuszál, ők is jobban fókuszáljanak. Mert azt gondolom, hogy a szövegértés, vagy egyáltalán a tudásnak a gyakorlatba való átültetése, az talán nem vitatkozunk arról, hogy az hasznos, meg hogy fontos. És hát például ezt nagyon tükrözik akár a NUCEM tesztek is, vagy az iskolákban a tanítás menete is, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek például a szövegértésre. Nehéz megmondani azt, hogy ugye mondjuk, hogy Szlovákia ennyit romlott, vagy a többi ország ennyit javult, de elgondolkodtatom mindenképpen az, hogy nem is csak az, hogy most romlott a korábbihoz képest, hanem a PISA úgy is értékel, hogy van ilyen 6 kategóriája, és akkor az első kategóriába tartoznak azok a diákok, akik átlagon felüli eredményeket értek el, és az utolsóban azok, akikre azt mondják, hogy ők nagyon le vannak maradva, ők már túlságosan le vannak maradva az átlagtól, vagy a többitől. Na, és hogy Szlovákiában mondjuk nőtt ezeknek a diákoknak a száma, akik ebbe a 6-os kategóriába tartoztak. És ami aggasztóbb, hogy ezek főleg szakközépiskoláknak a diákjai voltak, úgyhogy ezek között volt a legtöbb olyan, aki ebbe utolsó kategóriába lett sorolva. Mindenképp jó, én azt gondolom, hogyha kapnak ilyen valamiféle visszajelzést az iskolák, hogyha nem csak saját kútfőből kell értékelni magukat, hanem hogyha van egy ilyen valami külső faktor, vagy valami külső hatás, amit aminek a segítségével elgondolkodhatnak magukon.
Hát, messzire jutottunk. A kisiskoláktól és az óvodáktól kezdve a középiskolákon keresztül egészen a világig és a PISA-ig. Az időnösen is lassan a végére érünk. Itt nagyon bő egy órát beszélgettünk, de nekem őszintén szóval ez nem tűnt még fél órának sem. És nagyon könnyen
igen,
lehet, hogy majd...
Szóval sem engedtelek jutni.
Hát nagy osznisége a leokosabb személy beszélt a legtöbbet, és ez így van jól. Különösen ebben a speciális esetben. Én nagyon örülök annak, hogy eljöttél, és nagyon örülök annak, hogy ezekre ennek a témának tudtunk szentelni egy egész adást, és elképzelhető, hogy nem utoljára.
Köszönöm szépen én is, hogy itt voltam, meg hogy meghívtatok, és hát remélem, hogy egy kicsit hozzájárultam ahhoz, hogy ilyen árnyaltabb legyen ez a kép, akár a beiratkozásról, akár a iskola összehasonlításról, meg az eredményekről, meg a többiről.
Még egy nagyon gyors kérdés ide a végére. Ez a felmérés, amiről az elején beszéltél, az nyilvánosan elérhető?
Igen. Amit most magam előtt tartok, és amiből idéztem ezeket a számokat, az Lampa Zsuzsának az egyik utolsó könyvei közé tartozó a Szlovákiai Magyarok Szociológiájának az első kötete.
Aha, de szóval így csatolni nem fogjuk tudni az adáshoz.
Ezt lehet, hogy
esetleg.
Ezt valahogy megpróbáljuk beszerezni, és ha más nem, akkor a könyvről a linket mindenképpen mellékelni fogjuk az adás alá, tehát az adáshoz kapcsolódó szöveges összefoglalóban. És hát még egyszer köszönöm mindenkinek. Ez volt itt az örökké élet. És hát legközelebb is nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, minden érdeklődő hallgatót, és mindenkit, akik érdekelnek az élet nagy dolgai, és az élet egy kicsit kisebb dolgai. Legközelebb nagy valószínűséggel valamilyen lazább témáról lesz szó. És nagyjából próbáljuk magunkat tartani ehhez a kéthetes frissülési időhez. Én Tokár Géza voltam, és búcsúznak a kollégák.
Búcsúznak, akkor sziasztok, Gábor voltam.
Sziasztok, Laci.
Sziasztok, én Marianna.
Sziasztok, és mindenkinek további szép napot kívánunk a stáb nevében.